Irodalomtörténeti különlegesség került kiadásra a Palatinus kiadó jóvoltából. Örkény István születésének 100. évfordulójára jelent meg az író eddig soha nem látott regénye, az Április. A svájci határ közelében fekvő furcsa idegszanatórium lakója lesz egy fiatal ember, Kapu Kristóf, aki felidézi múltját, gyerekkorát, visszaemlékezéseiben megelevenednek élete szereplői, szinte kézzelfoghatóvá válik a háború előtti polgári millió. A 30-as években született mű kézirata korábban egy koffer mélyén hevert. Itt bukkant rá Örkény felesége Radnóti Zsuzsa dramaturg, akinek köszönhetően már az olvasók is kézbe vehetik, elolvashatják ezt a különleges hangulatú regényt. Adódik a kérdés, hogy bukkant rá a kéziratra, és mit érzett, amikor elkezdte olvasni? Radnóti Zsuzsát kérdezem.
Olyan családi legenda teremtésnek tűnik a történet, pedig tényleg színigaz. Tényleg egy hatalmas, nagy, ilyen régi vulkánféber koffer, amelyben az ő szüleinek a különböző iratai, papírjai voltak, úgyhogy azért nem került elég sokáig, hát hogy mondjam, arra, hogy teljesen átvizsgáljam, vagy átvizsgáljuk a gyermekeivel. És aztán egyszer valóban megtaláltam, valamit kerestem, és ez hangsúlyoznom kell, hogy ez a 90-es évek közepén volt. És akkor, amikor ezt átnéztem, ezt a koffert, két gyönyörű dologra bukkantam. Az egyik, ami már régen megjelent, az ő hadifogságból írt levelei a szüleihez. Ez is egy gyönyörű pillanat volt, amikor ezt megtaláltam. És aztán itt volt ez a kéziratban heverő példány, amelynek az a különlegessége, még számomra is, hogy soha nem beszélt róla. Szóval, hogy most elfelejtette, vagy egyszerűen az élet, ami hihetetlenül keresztül ment rajta az utána következő évtizedekbe, és minden megváltozott körülötte, hogy egyszerűen a tudat alá szorította, vagy nem tartotta érdemesnek, hogy beszéljünk róla, vagy beszéljen róla, ez most már örök titok marad. És még amikor elolvastam, akkor is hát egy gyönyörűséges élmény volt, de természetesen hát a szubjektív érzéseimet ki kellett kapcsolnom, és jó néhány íróbarátnak, szakembernek, és különösen a Palatinus kiadó nagyszerű csapatának odaadtam elolvasni, és érdekes mód többen mondták, hogy ne zavarjuk meg a közvéleményt, az irodalomtörténetet egy olyan írással, amelyik jelen pillanatban már nem mutatja azt a fajta kanonizálódott Örkény István képet, amelyet hát ismernek és szeretnek az emberek és az irodalomtörténet. Úgyhogy végül is abban maradtunk, hogy várjunk vele, várjuk meg a 100. évfordulót, születési évfordulót, és akkor, mint egy különlegességet az életmű kiegészítéseképpen, hát akkor jelenjen meg a kötet.
Igen, mint utalt rá, nem annyira jellemzően örkényi ez a mű, legalábbis azt az örkénynek azt a stílusát, amire olyannyira jellemző volt, azt itt kevésbé találni, bár fantasztikus hangulatot teremt, csodás képeket festes, néhol kimondottan szívbe markoló, de amikor kerestem ezt a rá annyira jellemző groteszk látásmódot, akkor helyette inkább Proustot fedeztem föl, Márai szellemét, Thomas Mannét. Ezt vajon én látom rosszul, vagy 22 évesen, még amikor a könyvet írta, még nem talált rá a saját stílusára?
Valóban ez a fajta hang az még egy szokatlan lehet az Örkény István többi írásait kedvelőknek, mert ez valóban egy hagyományosabb, történetmesélőbb, atmoszféra teremtő, zenei hatású próza, amelyben a múlt, az ifjúság, az eltűnt idő csodálatos módon megszólal benne.
Mint és Prusztnál.
Mint Prusztnál, és mint Márainál, és az álom, és a valóság, és valóban az a szürreális gondolkodásmód, a félálom, szóval nagyon-nagyon sok minden nagyon érzelemgazdagon szólal meg. És a másik oldalon viszont már ott vannak a groteszknek a nyomai, erőteljes nyomai, amikor is ennek a bizonyos szanatóriumnak, hát nevezzük ideg szanatóriumnak, a lakói, a bolondok, a furcsák, a különös teremtmények bemutatásában már nagyon erőteljesen megszólal egyfajta nagyon szélsőséges groteszk.
Például, amikor Weinmann, a szanatórium orvosa azt mondja, hogy az emberek szívesen ragaszkodnak a mások tévedéseihez, vagy amikor azt mondja, hogy aki beteg akar lenni, az keres magának bajt, mint más pénzt vagy szeretőt.
Igen, irónia, groteszk, de magában a figurateremtésben is az egyik kedvencem ez a groteszk világból, az a bizonyos őrnagy, aki ebbe az idegszanatóriumban teremt magának egy teljesen fikciós múltat, és azt úgy éli meg, mintha valóban vele történt volna, és még plusz az is, azzal is meg van fejelve, hogy nem tudja magát jól kifejezni. Tehát a mondatok felét elkezdi, és az az érdekes, hogy van egy betegtársa, aki mindenhova követi őt, és annyira ismeri már, hogy mindig befejezi a mondat másik felét. Aztán, hogy van egy kísértet, amelyik sértődékeny és fiatalember, Bernadettnek hívják, és mindenki látja a betegek közül, csak az orvos nem. Tehát, és a végén van egy ilyen nagy, hát nagy ivászat a legvégén, ami hát aztán egy egész különös, groteszk, hát hogy mondjam, házi buliba torkollik, és az valóban egy nagyon erőteljes, nagyon sötét, groteszk kép.
Még egy részt idéznék, ahol a magyarokról ír. Valami ősi honvágy kínozza ezt a népet, zavaros nosztalgia, vagy ősi táj, vagy mocsár, vagy tenger után. Ez az a vágy, ami összetart. Egy közös emléke, egy régi, régen elfelejtett emlék rabjai vagyunk, vagy egy közös borzalom emléke? Erre nem tud felelni senki. Az emlék elkallódott az ezred év alatt, kár érte. A közösség egyetlen bizonyítéka ez az örökölt, ősi fájdalom. Én elég sok aktuális elemet fedezek fel, nem tudom, jól érzékelem-e.
Ahogy azt mondani szokták, a számból vette ki a szót, mert hát most így fölolvasva, egy kicsit távolságtartásba, halva másoknak a fölolvasásában, hát egészen fantasztikus valóban, hogy ez mennyire aktuális. Hát tegyem hozzá, hogy az aktualitása elsősorban a riasztó jellegében van. Ugye ő megbocsájtóan ír róla, hogy még egy-egy mondatban még az is van, hogy ez egy milyen rokonszenves vonás, de jelen pillanatban csak azt éljük meg, hogy ezek az ősi szorongásos és a sötétségből előbukkanó szörnyetek, képek, gondolatok, hitek.
A múltba való örökös visszanyúlás.
Köszönöm, a múltba való visszanyúlás, a múlthoz való fordulás, és annak retrográd gondolatai és ideológiája, amit most megpróbálnak zászlóra tűzni, ez ma riasztó. Akkor még egy fikció lehetett csak. Bocsánat, ez a 30-as években, ugye 1934-ben írta, tehát valami lappangó veszélyt ő már akkor is megérzett.
Ugye 34-ben íródott a mű, akkor már azért valamit érzékelni lehetett, akkor már Hitler hatalomra került, és a svájci határ karnyújtásnyira volt, mégis a főhős Kristóf az egyetlen, aki nekivág a félórás sétának. Mennyire fedezhető fel ebben örkény szabadságvágya, és egyáltalán Kristófban mennyi fedezhető fel örkényből?
Ami benne fölfedezhető személyes, legalábbis az én föltételezésem szerint, az a gyerekkornak az emléke, emlékezete, hiszen amiről tudunk, amit ő megőrzött magába, az a nagyszüleinél Verebélyben, ott töltötte ő a kicsi gyerekkorát a kamaszkoráig. Úgyhogy ezeknek az emléke, ennek az atmoszférája a magyarországi világnak, az első világháború utáni közvetlen hierarchiája, és az a fajta posztfeudális vidéki állapot, ami egyszerre gyönyörű volt, és egyszerre pedig hát tragikusan már kezdett lemaradni, ennek a csodálatos hangulata, hangvétele nagyon izgalmas, és úgy tűnik, hogy nagyon sok személyes emléket hozott föl belőle. A másik fele pedig, amiről beszélt, ez a szabadságvágy, ez még megtölti egyfajta jelentéssel ezt a végét a darabnak, hiszen valóban a főhős végül is úgy dönt, hogy ő nem marad itt ebbe az idegszanatóriumba, hanem valóban elindul, ha tetszik, a szabadság felé. Én pedig úgy értelmeztem, hogy elindul a halál felé. Ugyanis előtte szörnyű hírt kap a feleségétől, ami hát teljesen letaglózza, és mikor elindul ezen a csodálatos vidéken a határ felé, a hegyek között, akkor fokozatosan veszti el minden ruhadarabját és mindenit, ami a kezébe volt, és végül mesztelenül tűnik el a horizonton.
Ezért is gondoltam én, vagy éreztem úgy, hogy ez valami fajta szabadságvágynak az asszociációja.
Abszolút elfogadom. A szabadságvágy asszociációja a halál pillanata előtt. És akkor mind a kettőnknek az értelmezése benne van, és ez olyan csodálatos.
A mai bemutató példányban a Palatinus gondozásában megjelent Április című könyvéről beszélgettem a szerző Örkény István feleségével, Radnóti Zsuzsával. Fon Gabit hallották.